Isten hozott mindenkit mai Isten tiszteletünkön, húsvét utáni második Isten tiszteleten. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Énekeljetek neki új éneket, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Az Úr kegyelmével telt a föld, az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 24. Zsoltárunkat énekeljük, a Zsoltárt az első három verszakával énekeljük. Az Úr bír, ez egész földel.
Az Úr bír, ez egész földel, és mindenben ne élőkkel, ővé a földnek kerekssége, mit a tengeren épített, folyó vizekkel körülve, akinek tiszta ő szíve, és ártatlan az ő keze, aki hamisan nem esküszik. Ezt az Úr megáldja szépen, és az itt veszítő Isten adja igazságát ő néki, az pedig a boldog nemzet, mely nézve az ő szent színét, Jákobnak Istenét keresi.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megtartása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert jó kimondani, hogy te szent és igaz vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy te, aki elválasztottál magadnak ebből a világból, először elválasztottad ezt az egész teremtett világot, utána pedig kiválasztottál belőle a te fiad által. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy egy közösség, egy gyülekezet, a szentek közössége lehetünk most lélekben. És szentségünk nem magunkból adódik, nem elő kell hoznunk valamit, hanem a te jelenléted az, aki megszentel bennünket. Furcsa nekünk, Urunk, mindezt időben együtt, térben mégis különböző helyeken megtapasztalni. És mégis igaz számunkra, hogy te jó és igaz vagy. Köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük neked, hogy adtál értelmes feladatot, munkát és szolgálatot. Adtál tanulnivalót és adtál olyat, amit megtaníthatunk másoknak. Köszönjük neked, Urunk, azt a lehetőséget is, amikor megmozdul a testünk, hogy nem csak a szívünk dobban, hanem hogyha valamit alkothatunk, tehetünk. Köszönjük, hogyha építhetünk. Köszönjük, hogyha otthon valamit rendbe tehetünk. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogyha jó szóval tudunk a másikhoz szólni, és nem rögtön indulattal, feszültséggel, felgerjedt vagy felajzott szívvel. Köszönjük neked, Urunk, a csendességnek a bizonyosságát is, hogy adsz fix lehetőségeket arra, hogy mi leboruljunk és imádjunk téged. Hogy nem futó kaland a beléd vetett bizalmunk, hanem őszinte, tiszta és hűséges, s ad, hogy ebben megálljunk mi mindannyian. És ez az a kérdés, Urunk, ahol megszólalunk úgy is, mint akik gyakran önmagukat valósítják meg. Még akkor is, hogyha izoláltan élünk, akkor is úgy rendezzük a dolgainkat, ahogyan nekünk jó. Taníts bennünket úgy a te igéddel, hogy azt éljük meg, és azt valósítsuk meg a környezetünkben, ami neked és nekünk jó. És nem úgy, hogy nekünk és neked, hanem ami a te akaratod, szándékod. És bocsásd meg, amikor fonákul tettük és tesszük ezeket a dolgokat. Adj időt, egyre több időt a veled való foglalkozásra, a benned való elcsendesedésre, egy-egy szolgálatra, későbbi bizonyságtételre való felkészülésre. Bocsásd meg nekünk, Urunk, azokat a pillanatainkat is, amelyekben úgy viselkedtünk, mint az ösztön ember, vagy az ösztön lény, amikor csak spájzolni akar magának dolgokat, és nem gondol a másikra. Add, Urunk, hogy tudjunk adni magunkéból a másiknak. És ott, hogy meg tudjuk keresni a szükséget szenvedőt jó szóval, meg tudjuk keresni most telefonon keresztül, vagy hogyha olyan lehetőség és olyan feladat kínálkozik, akkor meg tudjuk keresni őt személyesen. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy lelked által ne csak egy szentséges közösséget hívj egybe most, amely imádkozó közösség, hanem rád figyelő közösséget is, hogy értsük a te igédet, akaratodat. Itt, a mi településeinken, és talán határainkon túl is. Engedd, hogy egybe kapcsolódjunk a mi testvérgyülekezeteinkkel, karácsonyfalviakkal, szilahiakkal, vagy szentgyörgyiekkel is lélekben. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből, az efézusi levél 4. fejezetéből, az első 16 verset. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhíváshoz méltóan, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, egy a lélek, mint ahogyan egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek általa és benne lettek. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Azt pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Még eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra. A Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelét, azt az egyházról szóló tanításnak is szoktuk nevezni. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy kicsoda az egyháznak az Ura, hogyan jön létre az egyház. Mi az, ami az Isten dolga, és mi az, ami a mi dolgunk. És megállapítottuk Istennek azt a gyönyörű szándékát és szolgálatát, hogy ő nem ránk nézve adja meg azt nekünk, ami jár, hanem kegyelmes hozzánk. Kegyelemből tartattatok meg. Kegyelemből van üdvösségetek. Isten ajándéka ez. És megállapítottuk, hogy a levél eleje, a levél vége, és hát ha nem is a levélnek a közepe, de a második fejezetnek szinte az egésze, az ezt húzza alá, hogy mindaz, amit kapunk, az Isten ajándéka, kegyelem. Az, amit kifejez húsvétnap ünnepe, a teljes nagy hét, ahogyan Jézus Krisztusban mi váltságot kaptunk, kiutat és szabadítást a mi bűneinkből. Mert nem csak az igaz ebben a földi életben, hogy egyszer mi mindannyian odaállunk Isten ítélőszéke elé, és Isten megítéli a mi dolgainkat, azt szerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedtünk, hanem az is igaz, hogy Jézus Krisztus igazsága és szentsége befedezhet bennünket. Beboríthat bennünket, mint ahogyan a palást beboríthatja az embert. És ő az, akin csattannak a mi bűneinknek következményei. Ő az, akit ezért szegeznek keresztre, hogy megmentsen bennünket. Nem feledhetjük, és nem rejthetjük véka alá. Kegyelemből van a mi üdvösségünk. És mindaz, amit megtapasztalunk a gyülekezet közösségében, mindaz, amit a templom jelent nekünk, mindaz, amit az egyéni bibliaolvasások jelentenek, az ebből az isteni gondolatból, szándékból, ebből az isteni tettből magyarázhatóak. És az is igaz, szép tapasztalása az elmúlt időszaknak is, az elmúlt éveknek is, hogy aki valamilyen formában találkozik az élő Istennel, az elkezdi keresni azoknak a társaságát, azoknak a közösségét, akik Jézus Krisztus gyermekei. Azokat, akikről úgy látja, úgy tapasztalja, hogy hitelesen követik az ő urukat, Jézus Krisztust. Ilyen nehéz, mondta az egyik testvérünk, egy fiatal asszony az elmúlt héten egy telefonbeszélgetésben, milyen nehéz neked, tiszteletes úr, most, amikor prédikálsz a templomban, mert hogy üres a templom. Persze nem üres, szoktam mondani, itt vagyunk összesen hatan a templomban, de mégis, amikor tudnám, hogy kiek a szemébe lehet tekinteni, akkor most ott nem látok senki. De azért higgyétek el, hogy nem csak arról van szó, hogy szoktuk mondani, hogy a templomban nincsenek foglalt helyek, és ez persze így is van, de azért én látom itt a templomban azokat a testvéreket, akik úgy fix helyekre szoktak ülni, akiknek megvan a helyük. Persze nem zavarja őket, hogyha valaki más odaül, de azért oda van készítve az énekeskönyvük, most is itt van az énekeskönyvük, vagy oda van készítve a kis párnáink, a deréktámaszok, és várják az Isten szavát. Nézek balra, és nézek jobbra, és látom, hanem is valóságosan, és nem is persze ábrándozza a testvéreket. De mégis igaz tehát, hogy aki Istennel találkozik, az kezdi keresni azokat, akik már az övéi, kezdi keresni a közösséget. Ennek a hiányát éljük meg. Lehet, hogy nem mondja még azt, hogy ő Jézus Krisztusnak a gyermeke. Csak azt, mint az a testvérem, akit mondhatom úgy lassan egy éve ismertem meg egy picit jobban, mikor meglátogattam őt, egyedül volt, beszélgettünk a nagy ebédlő asztalnál, és elmondta az ő életét, tragédiáját, amikor tinédzser gyermekét temette, és utána majd megőrült a fájdalomtól, és bement a templomba, leült az ajtó mellé, és egészen egyszerűen csak azt mondta, hogy itt jó lenni. Nem tudott többet megfogalmazni, nem tudott többet elmondani, csak azt, hogy jó itt lenni. Azóta Isten tovább vezette a jó itt lenniből, gyermekévé tette, de a mai napig ott ül, az ő templomában, az Isten házában, azon a helyen, ahol először vaskat le. Azaz, kedves testvérek, amikor harmadszorra mondom, érezzük a közösség hiányát, mégiscsak azt mondjuk, hogy Isten jó, és jó vele lenni. És lélekben most összekapaszkodunk sokan, sok százan, és így vagyunk közösségben. Ti talán láttok engem, én pedig gyakran hallom a ti hangotokat. És ne felejtsétek el, az ige, amikor a gyülekezet közösségéről, az egyházról beszél, akkor éppen azt fogalmazza meg, éppen azt mondja el, ami bennünket összeköt. Furcsa ebben a világban, ebben az individualista társadalomban erről beszélni, hogy mi az, ami bennünket összeköt. Az ember, érezzük, most pedig a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mit jelent a szeparáció. Mit jelent, amikor valaki valóságosan, szánt szándékból, vagy most törvényi kötelezettségből otthon marad. Hát addig jó, amíg mi döntjük el, hogy kikkel akarunk kapcsolatot teremteni, de most látjuk, hogy ez nem is olyan jó. Isten igéje arról beszél, hogy van olyan, ami bennünket összeköt, van olyan, ami bennünket egységben foglal. Ez pedig így szerepel itt az igében, egy a test, egy a lélek, egy reménységünk van, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Az egység fontos számunkra. A lélek egységében vagyunk együtt. Ne felejtsd el, hadd húzzam alá, most talán ezekben a hetekben többször eljut az én szívemből is beletódul a gondolataimba, hogy például mindannyiunkat megkereszteltek. Hogy egy olyan közösséghez tartozunk, amely túl tud nőni falakon, településeken, országokon. Hogy a keresztség nem egy lényegtelen kis funkció valakinek az életében, hogy gyerekkorában leöntik egy kis vízzel, hogy szándékosan próbálom szekularizálni mindezt, ami elhangzik a templomban. És persze tudom jól, főleg tőletek, hogy gyakran a családok is, akik elhozzák a gyermekeiket, túl akarnak rajta lenni. De nem hiszem, hogy ide a túl akart rajta lenni az a két család, akinek a gyermekét az utolsó templomi istentiszteletünkön március 15-én megkereszteltük. A boton sem akart túl lenni rajta, tudatos döntése volt. És Olivérnek a családja is tudatosan választotta mindezt. Azonban, kedves testvérek, a mai alkalommal szólnom kell még arról is, hogy hangsúlyozzuk, mi az, ami bennünket összeköt, de ez mégsem egy passzív egység, hanem egy nagyon aktív egység. Erről beszél most itt ebben a hosszabb szakaszban Pál apostol. Tudjátok, aki félig meddig én benne vagyok ilyen jogalkotó, egyházi jogalkotó tevékenységbe is, és sokszor hallom, sokszor tapasztalom, hogy a mi törvényeink, a református törvények azok nem eléggé cizelláltak, nem megyek most ebbe bele, bizonyosan így is van, hát ennek vannak szaktekintélyei, akiknek ezt el kell dönteni. De azt is végletességnek gondolom, hogy minden esetre, minden kázusra készítsünk valamilyen törvényt. És hogyha nem fér bele valami valamilyen esetbe, akkor készítünk egy új törvényt, és készítünk egy új törvényt, meg készítünk egy új törvényt. Itt, ebben az igében az apostol evidenciáról beszél. Azt mondja, hogy Istennek van evidens törvénye is. Hogyha Krisztus lakozik benned, akkor nem különböző törvényeknek, törvénykéknek szeretnél megfelelni, ilyen egyházi előírásoknak szeretnél megfelelni, hanem elhívatásodhoz méltóan éled az életedet. Elhívatásodhoz méltóan. Vagy, hadd mondjam, még nehezebb, elhívódhoz méltóan. Azaz ne azt keresd, amit a Szentírás látszólag kiskapuként elfelejt, hanem ha Krisztus él benned, akkor Krisztus szerint éld az életedet. Tudjátok, mi volt ebben a felsorolásban, amit az előbb mondtam, ami összeköt bennünket? A csúcs, ahová szeretné elvezetni az apostol az övéit. Az apa, az atya egysége. Olyan ez, hadd mondjam, ezen a mai vasárnapon még bátran, mint a családfőnek a szerepe. Isten nem olyan családfő, mint amilyen én vagyok, hanem nekem kell olyan családfőnek lenni, mint amilyen az atya. És persze itt az a Szentírásból tudjuk azt, hogy az atya nem tud mindenkit kényszeríteni, nem tud mindenkit bezárni. Vannak olyan gyermekei, akiket nem érdekel, hogy mit mond az atya. Aki nem igényli az atyának a közelségét, aki szeretne távol menni. Erről szól Jézusnak a tékozló fiú története. De az atya mégiscsak a legfontosabb, hogy összetartsa a közösséget. Hadd szólítsalak meg most felnőttöket, kedves édesapák, nagyapák. Ezekben a napokban, hetekben, most már mondanunk kell hónapban. Vajon betöltjük-e a feladatunkat, a szerepünket, amit Istentől nem színjátékra kaptunk, hanem őszinte szolgálatra. Összetartani. Összekötni a családot. Bizonyos kérdésekben világosan dönteni. Útmutatást adni. Ne gondoljátok, hogy majd nem szólok az asszonyokról, a nőkről, az édesanyákról, hát erről szeretnék majd jövő héten vasárnap beszélni. Érzitek, hogy amikor beszélünk itt a közösségünkről, a gyülekezetünkről, az elválaszthatatlan a családunktól is. Hogy itt nem egy elvi dolognak a megtanulásáról van szó, nem azt mondja itt a Szentírás, hogy hát itt van valami, amit elvben meg kell élnünk, hanem amiben lehet növekednünk. És amikor az ige beszél erről a szép egységről, a lélek egységéről, a benne való növekedésről, vagy építkezésről, akkor azt is elmondja, hogy ez az egység, ez nem pusztán arról szól, hogy mi mindig egyenlőek volnánk, és nem is arról szól, hogy minden tekintetben mi uniformizálnánk. Az egységben igenis megjelenik a változatosság. Az egységben igenis megjelenik az, aki te magad vagy, aki hozzátehetsz ahhoz, amiben vagy. Kedves testvérek, mint ahogyan a családban sem, úgy a gyülekezetben sem, a dolgok azok nem arról szólnak, hogy ki ér rá, hogy ki az, aki buzgó, hogy ki az, aki kiváltságos, hanem rólad szól. És amikor azt mondtuk a múlt héten, hogy minden ajándéka Istennek, az egész életünk, az üdvösségünk ajándéka az Istennek, akkor azt hallottuk ebben az igében, a 6. versben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mindannyiunknak adatott van ami. Egyik testvérünk szokta mondani presbiteri ülésen, amikor itt a feladatokról beszélgetünk, hogy csak azt ne mondjátok, hogy a nyugdíjasoknak van mindenre ideje. Hát én azt mondom most, kedves testvérek, csak azt ne mondjátok, hogy csak a kiváltságosoknak, a ráérőknek, a buzgóknak van most feladata otthon, a családban, a szolgálatban. Megnéztem, amikor készültem erre az alkalomra az uniformisokat, és nyilván a rendfenntartó szerveknek az uniformisa jelent meg, de hát a gyerekeimre is nézhetek most, amikor jó mélyre elásták a köpenyt most az elmúlt napokban, hetekben. Mi a Szentendrei Református iskolában mindannyian köpenyt kell, hogy hordjanak. Kettőből lehet választaniuk, hogy piros köppenyt hordanak, vagy bordó köppenyt hordanak, vagy éppen tintakék színű köppenyt hordanak. De amikor azt mondtam, hogy sokféleség az egységben, hogyha ránézzünk egy rendfenntartóra, az ő egyenruhájára, mindannyiuknak egyfolyam méltóságúnak kell lenni, mégis azok a kis jelzések, hogy hol szolgálnak, melyik, így mondom most, bocsánat, nem vagyok pontos ebben hadtestnél, mi a rangjelzésük, mi az elnevezésük, az mégis külön megvásárolható, kitűzhető, kiragasztható. Ki az, aki vagy? Milyen ajándékod van? Felismerted-e már a te ajándékodat, amivel gazdagíthatod az egészet? Tudjátok, itt ezekben a napokban, órákban dől el igazán az, hogy persze nagyon fontos, amit meg tudunk tenni a két kezünkkel, és nagyon hálásak vagyunk azoknak a szolgálóknak, akik most vissza kellett, hogy lépjenek egy picit a szolgálatukból. Egyszer összeszámoltam, hogy egy vasárnapi istentisztelethez 20-valahány testvérnek a szolgálata szükséges. Látszólag apróságok, hogy rendben legyen egy istentisztelet. De most veszük észre, hogy mi van akkor, hogyha ezek a szolgálatok elmaradnak. Hogy van-e valamilyen olyan ajándékunk, amelyel lélekben tudjuk a másikat gazdagítani, építeni. Milyen ajándékot kaptál? Milyen kegyelmi ajándékod van? Itt a Szentírás ilyeneket sorol fel, hogy apostol, proféta, evangélista, pásztor, diakónus vagy tanító. Aztán másodt a Szentírás beszél ilyen szolgálatokról, hogy bölcsesség, hit, gyógyítás, irgalmasság, adakozás. Hogyha szeretném ezeket a kegyelmi ajándékokat egy picit közelebb tenni hozzátok, hogy megértsük, azt kell kimondanunk, hogy az apostolok nyilván azok voltak, akik Jézus Krisztus szemtanúiként tanúskodtak az ő életéről, szolgálatáról, napjairól, pillanatairól, némiképpen ők voltak azok, akik hiteles forrásként elmondták Jézusnak a szavát. A proféták azok nem csak azok a szolgálók voltak az új szövetségben, akiről azt gondoljuk, hogy előre megmondta a jövőt, hanem figyelmeztet az egyik magyarázó, hogy a proféta az, aki kimer állni, és elmeri mondani. Isten múltban, vagy jövőben megtalálható igazságát. Mondhatnám így is, hogy a proféta az a bátor bizonyságtevő, aki kimer állni. Az evangélisták voltak azok, akiknek az volt a feladatuk, hogy állandóan ébren tartsák a Krisztusba vetett hitet. Ennek az igének van egy nagy, azt szokták mondani, keresztelési textusa, az 5. fejezetben van, ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Az evangélistáknak ez volt a dolga, hogy ébredj fel, megrázni az embereket lélekben, gondolkodj el, hogy vagy Krisztusban, mit mondott neked Jézus, mit tettél érte az elmúlt héten, emlékszel még, hogy honnan szabadított meg? Aztán ott voltak a pásztorok, akiknek az volt a feladata, hogy odafigyeljenek magára, a rendre, a közösség rendjére. Te most milyen ajándékkal gazdagítod a szeretteidet? Van-e valami, amit nem magadban csiholtál fel, hanem amire úgy érzed, hogy Isten ajándéka ez a te életedben? Remélem, hogy nem haragszik meg a Tanna, most elrémült, és tudom, hogy ilyenkor a gyülekező tagok is egy kicsit megrémülnek, amikor a gyerekeimről beszélek, egy picit nem kiprédikálni szeretném én őket. De hát például azért azt el kell mondani, hogy az Anna az, aki a mi családunkban vállalja a békességteremtést. Az összes konfliktusnak a közepébe beleáll, de nem azért, hogy ezeket a konfliktusokat gerjessze, hanem azért, hogy ezeket a konfliktusokat csitítsa. És persze ennek mindig az a következménye, hogy ő sír a legjobban. Mert hát ezt így kell azért elfogadnunk, testvérek, ne gondoljátok, hogy másképpen van, amikor teológiai értelemben is azt mondjuk Jézus Krisztusról, hogy megbékéltette az atyát, akkor minden harag Jézus Krisztusra kerül. Mindent ő hordoz el, az összes szenvedés. Az összes kín. Miért kérdezem ezt? Azért, kedves testvérek, mert azt is tudjuk, hogy egy teljesen másfajta élet az, amiben most vagyunk, mint egy hónappal ezelőtt. Leginkább ez az időszak most nem a munka tekintetében, félre ne értsetek engem, nehogy ez ragadjon meg valakiben, ez a abban az értelemben vett vakációnak az időszaka és pillanata, amikor menthetetlenül együtt van a család. Hát mennyi konfliktus van egy vakációban abból, hogy együtt van a család? Hogy nincs elbújási idő? Hogy nincs olyan, hogy 8 óra itt, 3 óra, hogy megint ott? Mindig akaratlanul is, a legtöbbször együtt vagyunk, együtt vagytok. És egy asszony mondta, nehéz együtt élni. Ugye? Értitek, hogy itt, amikor Isten igéje épülésről, növekedésről szól, kegyelmi ajándékról szól, bizonságtételről szól, akkor most nagyon személyesen szólít bennünket. Hogy az a kegyelmi ajándék, amit kaptál, ami az Istentől a te részed, azzal a másikat gazdagíthatod. Építheted. Növelheted. És csak egyet tudok mondani, töltsd be. Töltsd be. Azt töltsd be, amire te kaptál kegyelmi ajándékot. Ne azt töltsd be, amivé szeretnél lenni. A rádióban hallottam egy kis beszélgetést arról, hogy édesanyák próbáltak szólni a mostani feladatokról, szerepükről, szolgálatukról, és akkor az édesanyja március 16-án, vagy nem tudom, 20-án eldöntötte, hogy akkor majd ő lesz az, aki minden nap ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja, és elkészítette a saját maga álom háziasszonyát, vagy álom édesanyja képét, és akkor 2-3 nap múlva összeroskadt, mert ennek nem tudott megfelelni. Ennek nem lehet megfelelni. De annak, amit Istentől kaptál, azt lehet finomítani. Fel lehet gerjeszteni. Be lehet tölteni. És ezért mondom, kedves testvérek, hogy méltónak kell lennünk ahhoz, aki elhívott bennünket. És ez már tényleg nem a ráérőknek, a keresztény buzgóknak a dolga, a kiváltságosoké, hanem az elhívottaké. A tiéd és az enyém. Mert sem a gyülekezet közösségében, sem pedig otthon a családunkban nem lehetünk egyéni harcosok, egyéni küzdők, amire bennünket szeretne Isten felkészíteni, az a növekedés. És egészen bizonyos, hogy ez kicsiben is igaz, és ez igaz nagyban is. Nagykorúvá válni. A Szentírás nem azt mondja, hogy nincs hitben, családban, gyülekezetben kiskorúság. Hogyne volna? Micsoda probléma, mondják a szociálpszichológusok, hogyha egy kicsi gyermek nem tanul meg egyik oldalról a másikra fordulni, nem tanul meg kúszni, nem tanul meg mászni, hogyha kimaradnak bizonyos lépések, akkor azt mondják, ennek súlyos következményei vannak. De Isten azt mondja, hogy itt nem csak erről van szó. A kiskorúság ideje után jön a növekedés. Jön a tinédzserkor, jön az, amikor mindenre nemet mondtunk. És jön a nagy találkozás, hogy készen állunk a szolgálatra, az építésre. Mert a kiskorúság minden veszélyével együtt kinőhető. Tudjátok, igaz ez a gyülekezetben, és igaz ez a családban is, aki csak fogyasztó szeretne lenni, az el fog fogyni. aki szeretne otthon, a gyülekezetben majd szolgálni, az kész a növekedésre, kész az építésre. A Krisztus test, a család és a gyülekezet ismeri a realitásokat, tudja, hogy ki az ő ura, ki ennek a feje, kicsoda Krisztus, és mégis minden tapasztalatával, minden jó szándékával, minden segítségével igyekszik építeni a másikat. A Krisztus teste az összekapcsolódás, az tehát realitás, és egyben a remélt jövő is. Mert abban is reménykedem, hogy amikor visszatérhetünk a mi gyülekezeteinkbe, akkor erősebb, érettebb, lélekben növekedett testvérekkel találkozom, akik nem csak fogyasztóivá szeretnének lenni egy közösségnek, hanem aktív tagjává, szolgálójává, hírvivőjévé, evangélistájává, apostolává, profétájává, tanítójává, presbiterévé, diakónusává. A felismerésnek az ideje pedig most van. Miért? Hogy épüljünk a szeretetben. Isten most nem arra hív bennünket, hogy követ kőre rakjunk, van ilyen idő is. Isten arra hív most bennünket, hogy épüljünk a szeretetben. Olyan szép kezdeményezést hallottam egy helyről, egy talán római katolikus közösségtől, hogy a gyülekezet tagjai elküldték a fényképüket és betették a templomba. És ennek már bármilyen formája, hogy megdobogtatja az embernek a szívét, bármilyen gondolattal, hogy most itt nem arról van szó, hogy malteres kanál van a kezünkben, nem arról van szó, hogy álványozunk, hanem arról van szó, hogy mi belülről gyermekek és idősek egyaránt épülünk szeretetből. Ne feledd! Senki más nem tud téged úgy megújítani ezekben az izolációs napokban, mint Krisztus. És senki más nem tud úgy téged megbátorítani, mint Krisztus, aki célt ad az életednek. Fedezd fel kegyelmi ajándékod. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által oly sok kihívással találkozunk ezekben a napokban, hetekben. Van köztük olyan, ami humorral tölti el az embernek a szemét és a szívét, van köztük, ami hátborzongató, van köztük, ami undorító, van köztük, ami életveszélyes. Te nem egy kihívásra hívsz bennünket, hanem egy elkötelezett életre, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy méltó legyen a te neved dicsőségére. Add, Urunk, hogy családjaink van, gyülekezetünk közösségében. Felismerjük azt a kegyelmi ajándékot, amit te adtál, amivel építhetjük szűkebb, tágabb közösségeinket, bátoríts meg ebben, hogy ne legyünk félénkek, hogy merjünk lépni, hogy merjünk ebben bizonyos értelemben kockáztatni, hogy ne csak kiszolgáltatottjai legyünk ennek a világnak. És ne csak a kiszolgálást várjuk ettől a világtól, hanem a te gyermekedként megéljük nagyon és valóságosan mindazt, amire elhívtál bennünket. Hogy tudjunk rácsodálkozni arra, hogy életünk, egészségünk az nem természetes. Hogy tudjunk köszönetet mondani a virágzó fákért, és tudjunk könyörögni az esőért, hogy meg tudjuk köszönni azt, hogy van ruhánk és van ételünk, hogy ez a mi nyomorúságunk, ez bizonyos értelemben összehasonlíthatatlan a háború kiszolgáltatottságához, bizonytalanságához. Csak most meg kell tanulnunk nekünk is apró dolgokat, hogy nem a fogyasztása a legnagyobb öröme az életünknek, hanem te magad és a másik ember. Taníts bennünket együtt élni, együtt szolgálni, együtt imádkozni. Taníts bennünket, Urunk, ezekben a napokban őszintén a hétköznapi dolgainkkal bizonságot tenni. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol kicsi gyermek született. Áld meg az édesanyát, a kicsi gyermeket, gyermekeket, a szülőket, nagyszülőket. Add, hogy szülei örömére nőjenek fel a kicsinyek, és a tiéd lehessenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol komoly feszültségek vannak. Léképlenség. Azokért a családokért, ahol betegség van. Koronavírus miatt, vagy krónikus betegségek miatt. Ahol nem csak, hogy izgulnak, hanem rettegnek és könyörögnek a gyógyulásért. Mi is ezt tesszük, kérünk. Gyógyítsd ezeket a szeretteinket, gyülekezeti tagjainkat. Imádkozzunk hozzád, Urunk, azokért a testvérekért, akiknek a környezetében, a saját családjában megszűntek a munkahelyek. Ahol már most, a jövő hét végén nem érkezik fizetés. Nem érkezik jövedelem. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a régiókért, ahol ez nem csak egy-két főt érint, hanem a munkahelyek megszűnésével több száz főt. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a mindennapi életünket biztosítják. Szállításban, élelmiszerben, kiszolgálásban. Imádkozunk hozzád azokért, akik orvosként beteg mellett állnak, ápolóként vállalják a kockázatot, azért, hogy segítsenek a másiknak. Olyan szép és olyan megható volt az az őszinte mondat, amit egy ápoló mondott, hogy neki most a hivatáshoz előrébb van, mint a családja, vele fájdult a szívünk, és tudjuk, hogy sok orvos is így gyógyít. És azért nem keresi szeretteivel a kapcsolatot, mert nem akarja esetlegesen még az esélyét sem megadni annak, hogy a ragályos kór haza kerüljön. Imádkozunk hozzád, ami orvos ismerőseinkért, barátainkért, gyülekezeti tagjainkért, az ő munkatársaikért. És kérünk téged, Urunk, hogy vedd le rólunk a te haragodat. Próbádban szeretnénk megerősödni. Kérünk, hogy múljon el ez a fertőző betegség. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Reméljük, hogy gyülekezeti tagjaink jó egészségben vannak. Köszönjük a sok imádságot, amelyet értünk és elmondanak. Köszönjük gyülekezetünk részére elküldött minden adományt. Ima közösségünket a bőti időszak leteltével is folytatjuk reggelente 6 óra 20 perctől. Szerdánként 6 órától videokonferenciás bibliaórát tartunk, ennek belépési kódja gyülekezetünk honlapján olvasható és található. Akinek technikai segítségre van szüksége, Róna Péter testvérünket keresheti, elérhetőségei megtalálhatók a hírlevélben, illetve gyülekezetünk honlapján. Jövő héten anyák napján Isten tiszteletünk lesz 10:30-től református templomunkból. Kedves testvérek, látjuk, és hogyha most így külön nem is, de ebben a fórumban, ezen a fórumon Isten kegyelmébe ajánljuk a iskolás gyermekeinket is, különösképpen most az érettségizőket, akiknek néhány nap múlva, hét múlva elkezdődik az érettségi vizsgája. Azaz, hogy az oktatás bizonyos értelemben szigorú feltételek közepette, mégiscsak fizikailag is, fizikai jelenlétben is folytatódik. De nem csak az érettségizők vannak előttünk, hanem azok a kicsi gyermekek, akiket most beíratnak az iskolába. Április 27-től kezdődik az iskolai beiratás, itt Pomázon is, Csobánkán is, és Spiriszentkereszten is. Tisztelettel kell jeleznünk a szülőknek, hogy lehetséges ilyen nehéz körülmények közepette is, hogy gyermeküket a jövő tanévre hittanra iratsák be. Ne felejtsék ezt el, fontos számunkra. 5 napja lesz a szülőknek, hogy ezt a nyilatkozatot megtegyék, hogy hit és erkölcsoktatást, vagy pedig erkölcsoktatást választanak gyermeküknek. Kérem, hogy a református családok mindenféleképpen az általános iskolában válasszák a református hittan. De választhatja az is, aki még nem tartozik a gyülekezetünk közösségéhez, szeretettel várjuk és szeretettel látjuk őket is. Azaz, minél többen irassuk gyermekünket református hittanra. Hirdetem testvéreimnek, hogy Csobánkán a építkezési munkák zajlanak, folyamatos egyeztetéssel, folyamatos kérdésekkel. Telefonon tartunk ügyeletet, vagy e-mailben kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Ha tudunk olyan testvérről, akinek segítségre van szüksége, bevásárlásban, gyógyszer tekintetében, vagy más tekintetben szüksége van a családnak segítségre, kérem, hogy jelezze telefonon vagy e-mailben. Pomász tévében is tartunk áhítatot, szerkesztőasszony jó voltából, következő héten kerül mindig adásba mindez. Református egyházunk hivatalos oldalát is szeretettel ajánlom, áhítatokat látunk rajta, a reformátusok lapját olvashatjuk. A Calvin kiadónak most 4 vagy 5 kiadványa, különböző kiadványok teljes egészében olvashatók az interneten. Van közöttük ifjúsági kis regény is, Döme című regény, azt a mi gyerekeink nagyon szerették, bátran ajánlom, lapozzunk vele. Hát most ilyen időszakot érünk, hogyha nincs a kezünkben a könyv, akkor egy e-bookról is, vagy egy laptopról is tudjuk ezeket olvasni. De van benne imádságos könyv, az általunk is ismert muraközi imádságos könyv, különböző esetekre tartalmaz imád, nehéz helyzetben vigasztaló szó, és van egy nagyon komoly, azt hiszem 1 vagy 2 éve megjelent gyülekezet építő egyház szociológiai gyülekezet plantáló könyv is, azt is szeretettel ajánlom mindenkinek ilyen formában is. És arra is figyelmezzünk, kedves testvérek, hogy ebben az esztendőben is felajánlhatjuk adónk 2x1%-át, az első 1%-ot a 0066-os technikai számon a Magyarországi Református Egyház javára, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványának ajánlhatjuk fel. Ez valóban nem kerül semmibe nekünk, csak egy mozdulat, csak egy pillanat. Egyben hadd kérjem testvéreimet, hogy aki tudja, támogassa gyülekezetünket adományával, bankszámla számunk ugyancsak a honlapon olvasható. Köszönjük a már beérkezett adományokat, Istenünk áldja meg testvéreinket Csobánkán, Pomázon és szerte a mi környező településeinken. Isten tiszteltünk végéhez érünk, záró énekünket énekeljük, 395. dicséretünk lesz ez, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk arja, hogy ölelje, édes megváltónk adát. Ő fejünk mi néki tavja, ő ha fény mi színei, mi cselédek, ő ha gazdag, ő miénk övéjévé. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Tudjunk egymásért harcolva, ha kell vérünk bontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk jó úrunk. Fájna néki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Ne fej minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úrra az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Isten áldja és őrizze testvéreinket.